17. fejezet. A nap fölkelte. Egy hónappal ezek után, augusztus 20-ának estején Simon Ford és Madge nagy szerencse kívánságok közt búcsúztak a négy útrakelőtől, akik a cottage-ot elhagyni készülöttek. James Starr, Harry és Jack Ryan elindultak Nellt elkísérni abba a felső világba, melynek talaját lába soha nem tapotta. Elkísérni abba a napfénytől ragyogó környezetbe, mit Nell szeme el eddig sohasem látott. A kirándulást két napra tervezték, Harryvel egyetértésben James Starr úgy intézte a dolgot, hogy a felszínen való, egy 48 órai tartózkodás alkalmával a lányka mindazt lássa, amit a homályos bánya mélyeiben el eddig látni módjában nem volt. Hogy földgömbön különböző látnivalója a városok, síkságok, hegyek, a folyók, tavak, öblök és tengerek, mint valami mozgó körkép elvonuljanak előtt. Skótország erészében nevezetesen Edinburgh és Glasgow között csak ugyan kicsi területen összeszorítva mutatkoztak-e földi jelenségek. Ami pedig a mennyboltot illeti, hát az olyan, mint nagyjában mindenütt. Változó felhőivel, hol fényes, hol homályos holdjával, sugárzó napjával, ragyogó csillagtáborával. A kirándulás tehát a kép volt tervezve, hogy minden föltételeknek eleget tegyen. Simon Ford és Madge is örömmel csatlakoztak volna Nellhez, de hát, amint tudjuk, nem szívesen távoztak el lakásukból, s végre is. Nem tudták magukat rászánni, hogy akár egy-két napra is elhagyják föld alatti tanyájukat. James Starr, mint megfigyelő és filozófus csatlakozott a társasághoz, aki pszichológiai tekintetekből ugyancsak kíváncsi volt azokra a naív elcsodálkozásokra, amiket a sok új dolog Nellben okvetlenül kelteni fog. És talán úgy lehet arra is számított, hogy eközben esetleg föllebben valami abból a titokzatosságból is, ami a leányka gyermekkorát borította. Harry nem minden aggodalom nélkül hányta vetette magában, hogy a külső világba való, e hirtelen bevezetés következtében nem más lánykép tér-e vissza, és nem lesz-e ismeretlen számára, akit eddig szeretett. Ami Jack Ryan-t illeti, hát az vidám volt, mint egy pintyöke lehet, amikor végig súran fölötte az első napsugár. Abba reménykedett, hogy ragados jókedven majd arra hangolja társait is. Szívesen látásért ez volt, mint egy az ő fizetési módja. De szótlan volt és elgondolkodó. James Starr igen helyesen abban állapodott meg velük, hogy az útrakelés este történjék, mert bizonyára jobb lesz a lánykára nézve, ha az az éjjel sötétségből alig észrevehetően fokozatosan jut majd a napverő fényére. Ezt pedig elérik éjféltől délig, és szeme így lassanként megszokhatja a félhomályt, aztán a világosságot és a fény egymást követő változatait. Amit elhagyták a cottage-ot, Nell kézen fogta Harryt, és mondá: Harry, hát igazán szükséges, hogy elhagyjam a mi bányánkat, akár csak pár napra is. Úgy van, Nell, válaszolt a fiatalember. Jó lesz az neked is, meg nekem is. De Harry, szólt újra Nell, amióta csak megmentettél, olyan boldog voltam, mint ember csak lehet. Sok mindenre megtanítottál. Hát nem elég mindez? Mit keresek én ott fenn? Harry szótlanul nézett a lányra, körülbelül maga is olyan formán érzett, mint ahogy Nell beszélt. Édes lányom, szólt James Starr. Értem a te aggodalmadat, mindamellett mégis igen jó lesz, ha velünk tartasz. Veled mennek azok, akiket szeretsz, és vissza is kísérnek. Akkor aztán, ha a bányában akarod folytatni életedet, mint ahogy ezt az öreg Simon, Madge és Harry is teszi, tőled függ, tetszésedtől függ. Nem is kételkedem választásodon, sőt, magam is azt óhajtom. Mindamellett így legalább összehasonlíthatod választásodat azzal, amit elhagysz, és teljes szabadsággal intézkedhetsz. Menjünk hát. Menjünk, kedves Nell, szólt Harry. Követlek, Harry, ahogy akarod, válaszolt a fiatal leány. Az utolsó 9 órai vonattal Nell és társai a megye felszínére robogtak. 20 perccel később azon az állomáson voltak, ahol az új Aberfoly számára készült kis szárnyvonal a Dumbarton Stirlingbe vezető vasúttal egyesül. Már sötét volt. Gyönge északnyugati szélszárnyán könnyű párák úztak az ég aljáról a magasba, és egyúttal fölfrissült a levegő. A nappal igen szép volt, ugyanolyan szép ére is lehetett számítani. Stirlingbe érve Nell és társai nyomban elhagyták a vonatot és állomást egyaránt. A falföbölig vezető magas fákkal szegélyezett út kanyargott előttük. Az első hatást a fiatal lányra maga az a tiszta levegő tette, mint ugyancsak teletüdővel lélegzett be. Szív csak szívnál, szólt hozzája James Starr, a mezőknek ezt a csupa éltető illatokkal dús levegőjét. Mik ezek a nagy füstgomolyagok, amelyek fejünk fölött úsznak, kérdezte Nell. Azok felhők, válaszolt Harry. Olyan félig összesűrűsödött gőzök párák, amiket a szél hajt keletnek. Ó, szólt Nelly. Néma gomolygásukon mind szeretnék velük repülni. És mik azok a fénylő pontocskák, amelyek a felhők résein átragyognak? Azoknál a csillagok, amikről sokat beszéltem neked. Mind meg annyi nap az, mind meg annyi világ. Talán a mi világunkhoz hasonló. Egyre szebb és szebb lett azok csillogása a sötétkék égbolton, melyet az esti szél hova-tova tisztára sepert. Nell nézte és nézte azt a feje fölött nyüzsgő milliónyi, sok-sok villogó csillagot. De ha azok mindegyiken nap, szólt aztán, miként bírhatja el fényüket a szemem? Leányom, felelt James Starr, azok valóban napok, de olyan napok, melyek tőlünk iszonyú távolságra lebegnek. A milliónyi csillag közül, melynek fénye egészen a szemünkig elhat, azok közül közelebb van hozzánk a Lírának Vega nevű csillaga, azaz, amelyiket ott közel a tetőponthoz láthatod, hanem hát az is 50 000 milliárd lánynyira van tőlünk. Lábjegyzet. Egy lő 10 kilométer. Lábjegyzet vége. Ezért nem bántja annak fénye szemedet. A mi napunk azonban holnap reggel csak 38 millió leónyi távolságra kell fel tőlünk. Nem is tud abba semmiféle emberi szem belenézni, mivel az olvasztó kemence tüzénél is sokkal égetőbb. Na de menjünk, Nell, menjünk! Elindultak az úton. James Starr kézen fogta a leányt, Harry pedig mellettük ballagott. Jack Ryan jött-ment, mint valami kölyök kutya, aki türelmetlenül futkos előre-hátra a gazdája lassúsága miatt. Az úton kívülök senki se járt. Nell nézte a széltől hajlongó nagy fák sötét árnyait. Úgy tetszett neki, mintha azok valami hadonászó óriások volnának. Az ágak, levelek szél okozta zaja. A koronoként beálló mély csendesség. A táglátó határ valahányszor útjuk valami magaslatra vezetett. Mindez új érzelmeket gerjesztett benne, és feledhetetlen benyomást tett rája. A kezdetben szapora kérdezősködések után csak hamar hallgatagon lépdelt, társai pedig közös megegyezéssel nem háborgatták elmélázásában. Nem akarták szavaikkal zavarni a fiatal lány érzékeny képzelő erejét, hanem hagyták, hogy lelke a látottakról önmagában alkossa meg képzeleteit. Úgy fél órával éjfél előtt a Forth-öböl északi partjához értek. Ott várakozott már rájuk egy James Starr-tól kibérelt bárka. Úgy volt kicsinálva köztük az alku, hogy azt tartozott a társaságot bármely órában az edinburghi kikötőig elszállítani. Nell nézte a parthoz ütődő víz gyenge tajtékzását, s a ringó hullámokat, mik rengő csillagsereggel látszottak behintve. Valami tó ez? Kérdezte. Nem, felelt Harry. Ez egy folyóvíznek tágas öble, egy nagy folyónak torkolata, szinte igazi tengerág. Mert is csak egy keveset belőle tenyereddel, Nell. Kóstold meg, és látni fogod, hogy ennek vize nem olyan édes, mint a Malcolm tavé. A leányka lehajolt, kezét a víz szélébe mártotta, és ajkaihoz vitte. Hiszen ez sós, szólalt aztán. Igen, válaszolt Harry. A tenger dagája itt is sóssá teszi a vizet, mivel a tengervíz tele van sóval. Ennek a mi földgömbünknek háromnegyed részét ilyen sós víz fedi, amelyből most pár cseppet megkóstoltál. De ha a folyók vizen nem egyéb tengervíznél, miket a felhőből nyernek, hát akkor hogy lehetnek azok édesek? Kérdezte Nell. Mert a vizek, miközben gőzzé válnak, sótartalmukat elvesztik, felelt rá James Starr. A felhők csak ilyen elpárolgás útján támadnak, és eső alakjában édes vízként térnek vissza a tengerbe. Harry, Harry! Kiáltott fel ezután a lányka. Micsoda vöröslő fény az ottan, a látóhatár szélén, nem valami erdőség állott lángokba? És az égnek egy pontjára mutatott, ahol az alant úszó ködégő színbe borult keleten. Nem, 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 Nell, válaszolt Harry, az ott a fölkelő hold. Úgy van a hold, kiáltotta Jack Ryan. Az a felséges ezüsttál, mit a szellemek hordoznak körül az égbolton, s amely magába gyűjti a csillagokat, mint az apró pénzeket. Elnyed, Jack, szólt közben nevetve a mérnök. Nem is tudtam, hogy ilyen merész hasonlatokhoz van tehetséget. Na de mérnök úr, az én hasonlatom igaz. Vagy nem látja, hogy a csillagok abban az arányban tünedeznek el, amint a hold emelkedik? Ezért gondolom én, hogy egyszerűen beleesnek. Jobban mondva, Jack, felelt a mérnök, a hold az, amely a maga nagyobb fényével elhomályosítja a hatodrendű csillagokat, és ezért, mint egy megsemmisíti azokat útjában. Milyen szép mindez, ismételgette a leányka, kinek szemei nem győztek betelni. Hanem én azt hittem, hogy a hold kerek. Az csak ugyan kerek, ha teljes, felelt rá James Starr, vagyis akkor, amikor ellenállásban van a nappal, hanem az éjszakán, már utolsó negyedében jár, lecsongultak szarvai, és ami Jack barátunk ezüsttála voltak éppen, inkább csak valami borbélytányérnak illik be. Ó, Starr úr, kiáltott fel Jack Ryan, micsoda méltatlan hasonlat, éppen most akartam a hold tiszteletére Danába fogni, hogy éj csillag, aki pályádon bűbájosan. De nem, nem megy. Az a borbély tányéra való hasonlat nyakát szegte költői hangulatomnak. Eközben a hold lassan, lassan a látóhatár fölé emelkedett. Az utolsó kötfoszlányok is eltűntek előtte. Az égbolt tetején és nyugaton, a sötét háttérből még fényesen ragyogtak a csillagok. Hogy aztán a hold fénytől fokozatosan elhalványuljanak. De néma csodálattal merült a látványba. Szemei minden bántódás nélkül tűrték a szelíd, ezüstös fényt, de a keze reszketett Harry kezében, és a reszkető kezek beszéltek helyette. Szálljunk a csónakba, barátaim, szólt James Starr. Nekünk napfelkelte előtt még az Arthur Seat oldalát kell megmásznunk. A csónak egy parti karóhoz volt kötözve, és egy tengerész őrizte. Nell és társai beültek. A vitorlát kibontották, és az északnyugati szél a vitorlát duzzasztva vitte őket tova. Minő új érzelmek ébredtek ismét a lánykában. Igaz, hogy csónakázott ő már egy néhányszor újjáber folyt tavain, de ha Harry még ott nyugodtan kezelte is az evezőt, az azért mégiscsak elárulta az evezőnek fáradalmát. Most érezte aztán csak igazán életében először, hogy a csendes tovaszállásnak kéjét, mely hasonló volt a léghajó szállásának nyugodtságához, milyen finoman lehet érzékelni. Az öböl olyan csendes volt, mint valami tó. Nell félig odadőlve a csónak szelíd himbálódzásának engedte át magát. Közbe-közbe a Forth vizére rátűzött a holdfénye, s ilyenkor úgy látszott, mintha a csónak valami ragyogással teli, ezüst lapon sikamlanék tovább. És mindezt fokozta még a hajó oldalon elsuranó habok édes zsongása. Igazán valami elbájoló volt ez. Ez így mind együttesen. Nell nézte, míg önkéntelen lecsukódott szeme. Valami édes kimerültség vett rajta erőt. Félrebillent feje, Harry mellére csúszott, és csendesen elaludt. Harry föl akarta kelteni, hogy a gyönyörű éjszaka nagyszerűségéből mit se veszítsen. Hagyj csak őt pihenni, fiam, szólt neki a mérnök. Pár órai alvás mindennél jobban előkészíti a nappali hatásokra. Hajnali 2 órakor kikötöttek a Granton Piernél. A csónak parthoz ütődése felébresztette a leányt. Micsoda, én aludtam? Kérdezte. Dehogy, lányom, válaszolt James Starr. Csak álmodtad, mintha aludtál volna, ez az egész. Az éjszaka ekkor fölötte világos volt. A magasan álló hold besugározta útszólván az egész égboltozatot. A Granton kikötő üres volt, csak 1-2 halászbárka ringott szeliden az öbölvíz hosszú hullámain. A közeledő reggel hatása alatt a gyönge szél is elpihent. A tiszta levegő a ma gyönyörű augusztusi napok egyikét ígérte, amiket a tenger közelsége új igen szépé varázsol. Csak a látóhatár alján lebegett valami meleg párázat, de az is oly könnyed és oly átlátszó, hogy a kelő napnak első sugarára el kellett tűnnie. A fiatal lány most hát láthatta a tengert, amint a messzességben összeolvad az ég peremével. Látókörre tágult, mindamellett még nem érezhette azt a különös benyomást, amit az óceán akkor nyújt, ha végtelenség ki a nappal világát tükrözi vissza. Harry kézen fogta Nellt, s mindketten James Starr meg Jack Ryan követve haladtak a néptelen utcákon. A skót fővárosnak ez az elővárosa a magas sötét ház tömegeivel, Nelt Cold City-re emlékeztette pusztán azzal a különbséggel, hogy itt a házak nagyobbak voltak, és több csillogó pontjuk ragyogott szemükbe. Könnyedén haladtak előre, úgyhogy Harrynek soha se kellett lépteit lelassítani attól való félelmében, hogy a lányt talán elfárasztja. Vagy fél órai haladás után mégis megkérdezte. Nem fáradtál ennél? Dehogy fáradtam. Úgy tetszik, mintha lábam még nem is érinteni a földet. Az ég olyan magasan van fölöttünk, hogy szeretnék beléje repülni, mintha szárnyaim volnának. Te, el ne engedd ám repülni, kiáltott oda Jack Ryan. Már csak jól őrizzük ezt a mi kis Nellünket, különben én magam is hányszor éreztem ezt a könnyedséget, akár hányszor, akár mikor csak úgy hosszabb ideig nem jöttem föl a bányából. Ezért van szó James Starr, mert itt, ezen a területen nem érezzük a kőszén rétegnek azt a nyomását, amit Cow City-ben érzünk. Itt ellenkezőleg. Az ég valami mélységes feneketlenségnek látszik, mely az embert, mintha magához akarná vonni. Nem érzesz nál ilyesféle érzetet? De igen, Starr úr, felelt a lányka, és az nekem olyan jól esik. Úgy érzem, mintha valami szédülésforma fogná el. Majd megszokod, szólt Harry. Még úgy megtalálod szokni a felső világnak ezt a határtalanságát, hogy el is felejted a mi homályos kis bányánkat. Soha, Harry, felelt a leány, soha. És közben eltakarta két szemét, mintha csak föl akarta volna idézni mindazt emlékezetében, amit ott lent hagyott. James Starr és társai a város szunnyadó házai között áthaladtak a Leith Walkon. Aztán megkerülték a Carlton Hillt, amelyen a csillagvizsgáló és a Nelson emlékárnyai magasodtak a félhomályban. Végigmentek a Regent úton, átkeltek egy hídon, s mi hamarabb a Canongate végére értek. A város teljes csendességében aludt, és idáig semmiféle zaj nem zavarta álmait. A Canongate-i gót torony órája 2 ütött éjfél után. Ebben a pillanatban Nell hirtelen megállott. Micsoda sötétség, az a nagy tömeg ott mi az? Kérdezte, miközben egy kisebb téren álló, külön épületre mutatott. Az a tömeg, Nell, az Holly Road, válaszol James Starr. A régi skót fejedelmek palotája, amelynek köveihez annyi gyászos esemény fűződött. A történetíró a fejedelmi árnyak egész sorát idézhetné fel a boldogtalan Stuart Máriától kezdve 10. Károlyig, a franciák egykori királyáig. Hanem azért majd a napvilágon éppen nem fogod ám gyászosnak találni ezt a székes palotát. A maga 4 nagy tornyával mindösszese igen üt el a kélakoktól, amelynek ódon színezetét a birtokosok ízlése meghagyta. De menjünk tovább. Ott ugyancsak az ősrégi Holly Road apátságnak környékén emelkednek a büszke Salisbury sziklák. Tetejükben az Arthur Seat, Arthur széke nevű helyjel. Oda fogunk most fölmenni, más szóval annak a tetejéről fogod első ízben látni a napfölkeltét a tenger mélyéről. Beléptek a királyi kertbe, és lassú emelkedéssel vágták át Victoria útját, ezt a körbefutó, fasoros, kocsival járható szép utat, amelyről Walter Scott is gyönyörűséggel emlékszik meg valamelyik regényének néhány sorában. Az Arthur Seat voltak éppen egy 750 lábnyi magas halom, melynek magános orma uralkodik az egész környék tájéka felett. Vége az 5. Kanyargós ösvény könnyíti meg az utat, amelyen James Starr és társai úgy szűk fél óra alatt felértek az oroszlán sörényéig, amihez nyugat felől tekintve az Arthur Seat orma feltűnően hasonlít. Ott telepedtek mind a 4, James Starr pedig, aki soha ki nem fogyott a nagy skót regényírónak idézéséből megszólalt. Íme ez az a hely, amelyről Walter Scott, Edinburgh börtöne 8. fejezetében a következőket írja. Ha választanom kellene helyet, ahonnét a napkeltét vagy nyugtát a legszebben láthatom, úgy én ezt a helyet választanám. Vigyázz hát csak, Nell! A napkelte nem soká késik már, és te... első ízben láthatod meg az teljes fényességében. Az ifjú leány tekintetét keletre szegezte. Harry melléje települve aggodalmasan figyelte őt. Nem fogják-e igenis nagy izgalomba ejteni a napvilág első sugarai? Mindnyájan csendességbe merültek, még Jack Ryan is hallgatott. A látóhatár szélén már is gyengéd, rózsaszín sáv rajzolódott a könnyűköd aljára. Míg az ég tetőpontján úszó felhőfoszlányokat az első fénysugarak megvilágították, az Arthur Street lábainál a még mindig alvó Edinburgh város ötlött szembe, határozatlanul az ének teljes csendességében. Csak itt-ott villant föl belőle hajnali csillagként egy-egy fénysugár, mit az Odonváros ébredő lakosai gyújtogattak. Átellenben nyugaton, a látóhatárt meredek hegycsúcsok egész sora csipkészte szeszélyesen, amiket a hajnalfény hamarosan sorba megaranyozott. Eközben keleten a tenger határvonala mind élesebben elvált az égtől. Lassanként kibontakozott az egész színskála, abban a rendben, amint azt a nap spektrumában láthatnád. A látóhatár ködének vörösétől egyre gyengülve föl az égtető ibolya színéig. Percről percre elevenültek a színek, a rózsás átcsapott vörösbe, a vörös aranytűzbe. Azon a ponton, ahol a napív metszette a tenger körvonalát, ott bukkant föl a nap. Abban a pillanatban Nell tekintete a hegylábig siklott, le a városig, melynek házai csoportonként kezdtek előtünedezni. Itt-ott magas emlékművek, toronycsúcsok bontakoztak ki belőle, egyre élesebb határvonalakkal. Valami hamvas szürke világosság töltötte be az egészet. Végre az első sugár érinti a fiatal lány szemét. Az a bizonyos zöld sugár, mely tiszta időben, tenger felől, este reggel egyaránt támad. Úgy fél perc múlva Nell hátrafordult, s kezével az új város egy kimagasló pontjára mutatott. Ott ég, tűz van! Szólt összerezzenve. Nem tűz az, Nell, válaszolt Harry, hanem égő napsugár, amely a Walter Scott emlék tetejét aranyozza meg. És igazán, annak az emléknek 200 láb magas csúcsa úgy világolt a sugárözönben, mint valami elsőrangú világító torony. Nappá lett. A nap fölemelkedett. Korongja nedvesnek látszott, mintha csak igazán a tenger hullámaiba merült volna elő. Eleintén szétlapult alakja volt a sugártörés következtében, de aztán lassan-lassan kisebbedett, és megszokott kerekségében haladt tovább. Egyre tűrhetetlenebb fénye olyan lett, mint valami olvasztó kemence szája, mely az égbolton tátongott. Nell hamarosan be is hunyt a szemét, sőt, tenyerével volt kénytelen vékony szempilláit takarni. Harry bíztatta, hogy forduljon háttal a napnak. Nem, Harry, nem, felelte. Az én szememnek is meg kell szokni azt, amit a tied meg tudott szokni. Még tenyerén át is látta a rózsás világosságot, amely olyan mód halványodott előtte, amint a nap egyre magasabbra hágott. Lassanként megszokta a fényt, szempillái föltárultak, és először özönlött szemébe a nappalnak ragyogása. A jámbor gyermek térdre omlott a látványra, és fölkiáltott. Ó, édes Istenem, mi szép ez a te világod! Majd lehajtá fejét és körültekintett. Lábai előtt tárult föl Edinburgh körképe. Az új város a maga szabályos ház négyszögeivel, egyenes vonalaival. És az Aldwych-i össze-vissza épített ház tömegei szeszélyesen kanyargó utcákkal. Két pont magaslott ki mindnyája közül. A bazalt sziklák fölött emelkedő vár és a Calton Hill gömbölyedett tetején a mesterséges görög épületromokkal. Gyönyörű fasoros utak vezettek a városból ki a vidékre. Északon a Forth-öböl tengerága vágódott mélyen a szárazba, partján Leith kikötőjével. Távolabb, mint egy harmadik képül, Fife megye bájos partvidéke terült el. Egy hosszú, ahhoz a Pireuszihoz hasonló egyenes út fűzte össze Észak-Athényit a tengerrel. Nyugat felé New Haven és Portobello szép partjai nyújtózkodtak, melynek homokja sárgásra festi a szélső hullámokat. Messze künn néhány csónak elevenítette az öbölvizét, és két vagy három gőzös fekete füstoszlop a gomolygott ég felé. Túl az öblön rónaság zöldelt, beláthatatlan távolig, rajta imit amott egy-egy alacsony domb. Északon a Lomond halom, nyugaton a Ben Lomond, és a Ben Ledi verték vissza a napsugarakat, mintha csak örök hójég fette volna ormaikat. De szólni se tudott. Összefüggéstelen szavakat suttogtak ajkai, karja remegett, a fejét szédülés fogta el. Egyszerre elhagyta az ereje. Ez a tiszta levegő, a felséges látvány kimerítették, és eszméletlenül rogyott Harry vigyázó karjába. Ez az ifjú leány, aki egész életét ezidáig a föld tömör belsejében élte, elvégre láthatta szinte az egész mindenséget azzal együtt, amit a teremtő és az ember együttesen alkottak. A városnak és vidékének látása után tekintete elsőbe tölt be a tengernek, és az égnek végtelenségével.